testvéreknek, de az a szomorú hírem van, hogy én egy szerelem témát hozok most ide a testvéreknek, és hogy lehet, hogy hosszú leszek, vagy majd inkább több Biblia órába fogjuk belehelyezni a mai mondandót. A Ézsaiás 42. fejezetének az első 9 versét gondoltam hozni mára, mert az Ézsaiás könyvében vannak az úgynevezett Ebed Jahve himnuszok. Az Ebed Jahve magyarul azt jelenti, hogy az Úr szolgája. És ez egy az Ószövetségtől merőben új látásmódot fog hozni az Isten várt messiásával kapcsolatban. Itt azt gondolom, hogy elég markánsan fogjuk a Krisztus felismerni ezekben ezekben a textusokban. 4 himnusza van Ézsaiásnak, ami az Ebed Jahve himnuszok közé sorolandó. Az egyik, amit most hozok, majd a 42:1-9. Ott az elején el is írtam egyből, bocsánat a sajtóhibáért. Aztán az Ézsaiás 49:1-6, a Ézsaiás 54:9, és aztán az Ézsaiás 52:13-tól az 53. fejezet 12. verséig tart az utolsó Ebed Jahve himnusz. Ami érdekes, hogy az első és a negyedik, az úgy szólal meg, hogy az Isten mutatja be a szolgáját. A 49, illetve az 50. fejezetben megszólaló Ebed Jahve himnuszokban viszont maga a szolga szólal meg. És ő beszél arról, hogy miképpen értelmezendő az ő messiási volta. És akkor igen, én kiírtam ilyen mindenféle káromkodásnak tűnő teológiai kifejezést, de ettől nem kell megrémülni, hogy ez deuteró Ézsaiásban van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Ézsaiás könyvét 3 részre lehet osztani. A proto-Ézsaiás, deutero-Ézsaiás és trito-Ézsaiás, és ennek egy nagyon egyszerű oka van. Mi ezt a könyvet már egybe szerkesztve kaptuk meg a Jóistentől, de ez valószínűleg 3 különböző prófétának a prófétai munkája. Jó eséllyel egyébként mind a 3-at Ézsaiásnak hívták, és innentől kezdve már van egy kis kavarodás is a dologba. A héberhez nálam jobban értő emberek mondják azt, hogy szét lehet szedni ezt a könyvet 3 részre, mert a nyelvezetén érződik, hogy 3 különböző kor van, és 3 különböző személy írta. És egyébként, hogyha megnézzük a témáját, akkor látszik is, hogy proto-Ézsaiás a babiloni fogságra készíti a népet, deutero-Ézsaiás a babiloni fogságban van a néppel, és Trito Ézsaiás fejezetei már a babiloni fogság utáni időkről szólnak. Most ezen nem kell megrémülni, mert hogy az Istennek az igéjét azt gondolom, hogy nem az minősíti, hogy ki írta le, hanem az, hogy a Szentlélek mögötte van és dolgozik. És nekünk ezek az izgalmas dolgok pont az Ebed Jahve himnuszokban lesznek, mert hogy itt Deutero Ézsaiáshoz egy olyan fordulatot, ami az Ószövetségben az addig nem volt látható. Igen, ezt talán mondtam, hogy az Ebed Jahve azt jelenti, hogy az Úr szolgája. És gyakorlatilag itt a messiás váradalom, vagy a messiás kép lesz teljesen újra fogalmazva. És ezt is mondottam valahogy az első 2, vagy az első és az utolsóban az Úr mutatja be a szolgáját, a másodikban és a harmadikban pedig a szolga beszél magáról. Sokféleképpen próbálták ezt a 4 Ebed Jahve himnuszt az évszázadok során már egyébként a zsidók is értelmezni, és ennek a 4 Ebed Jahve himnusznak volt egy olyan értelmezése már a zsidóságban, hogy ezt kollektíven a zsidóságra kell értelmezni, hogy mi vagyunk az Úr szolgája, és mi vagyunk az Úr szenvedő szolgája, hát bennünket vágtak el Babilonba. De az az igazság, hogy ez a kollektív értelmezés már a zsidóságon belül, főleg a rabbinizmusban is már megkérdőjeleződik. És előjön az, hogy akkor ezt lehet, hogy valami personális területen kell értelmezni, tehát akkor az Úr szolgája egy konkrét személy. És akkor ki lesz az Úr szolgája, akiről Ézsaiás beszél? Felmerült annak az ötlete, hogy ez Círus, hiszen ő engedi haza a népet Babilonból, illetve hát ugye Perzsia megbuktatja Babilont, és akkor Círus elengedi a népet. Elég gyenge lábakon áll szerintem ez az értelmezés, főleg, hogyha majd megnézzük a szövegeket. Akkor volt elképzelés arról, hogy Ézsaiás saját magára érti ezt, mert hogy a prófétai sorsnak a nyomorúságában így kiállt fel, ez szerintem egy nagyon gyarló emberi értelmezés. És aztán az utolsó, ami nekünk azt gondolom, hogy a legfontosabb lesz, hogy az Úr szolgája az maga a Messiás, akit viszont látni fogunk, hogy egyértelműen Krisztusra mutat már előre itt Ézsaiás. Mert hogy a zsidók alapvetően vártak egy papot, vártak egy hadvezért, vártak egy királyt, és ehhez képest majd meg fogják kapni az Úr Jézusban az Ásnak a fiát. Viszont itt Ézsaiás már egy olyan szolgáról beszél, aki a messianizmust, vagy a messiási feladatát nem e világi keretek között, e világi módszertannal látja el. A hadvezérről, a királyról, meg a papról azért azt tudni kell, hogy a hadvezértől egy katonai megváltást vártak, a királytól egy politikai megváltást vártak, és hogyha ránézünk mondjuk az ókor társadalmi helyzetére, akkor egyébként ilyen formán valójában azt kell mondanunk, hogy a paptól is egyfajta kultuszpolitikai megváltást vártak a zsidók. Ehhez képest Jézus valami teljesen újat fog nekik mutatni. És Ézsaiás már itt mutat rá, hogy az Isten hatalma nem e világ szerint értelmezendő, és az ő megváltása sem e világ keretei között értelmezhető csak. Mert hogy nem politikai módszerekkel, meg nem konfliktusok árán fogja elhozni a megváltást, hanem azt az egészet, amit mi megváltásképpen értelmezünk, azt majd csak a hit az, ami igazából az emberben meg tudja egyáltalán értetni, hogy mit kell megváltás alatt érteni. És egyébként ez nem a zsidóságnak a problémája, mert hogy ha őszinte akarok lenni, akkor a mai napig óriási probléma, hogy a megváltásból nagyon sokszor csinálunk egyfajta probléma megoldást. Tehát, hogyha nekem van egy nagyon hangos nyomorom, akkor megváltásképpen élem azt meg, hogyha valaki erre a nyomorra hoz egy evilági módszert, ami megoldja azt a nyomort. De a megváltottságnak a lényege az pont abban áll, hogy helyre áll az Isten-ember közösség. És az nem rendszerfüggő, az nem történelmi korszakfüggő, ez nem hatalmi struktúrától függő történet. És nyilván ezek az elvárások azért indulnak ki a zsidóságban, mert ez egy rettentően versengő társadalom. Már Jézus előtt is ennek egyébként oka van. A tejjel mézzel folyó Kánaán az valójában annyira nem tejjel mézzel folyó. Ez a termékeny félhold, ami itt van a földközi tenger déli partján, kiváló terület és lakhatása teljesen jó és csodálatos, de ókori keretek között azért ez nehezen megművelhető, nehezen oszlanak el a társadalmi erőforrások, alapvetően az erőforrások úgy önmagában véve, és csak egyetlen egy példát szeretnék mutatni, hogy érezzük, hogy honnan indul ez a versengés. A mátka pénznek a hagyománya az azért alakul ki, mert amikor az ifjú a mennyasszonyt elviszik feleségnek, akkor az ő munka erejét a családjánál valahogy pótolni kell. Mert hogy onnan egy erőforrást viszünk el. Aki addig őrölte a gabonát, aki addig besegített a családi háztartásba, és ez most szépen átteszi az ő székhelyét a férjéhez, ott válik erőforrássá, annak a családnak az egyben tartására és fenntartására fogja az energiát költeni, tehát valahogy ki kell találni ezt az egész történetet, vagy ellensúlyozni kell ezt az egész történetet, és erre az ószövetségi kultúra, egyébként nem csak a zsidók, a mátka pénznek a tradícióját találja ki, mert akkor a mennyasszonyt ellensúlyozzuk bárányban, tevében, szamárban, nem tudom, tehát hogy valami olyanban, ami viszont erőforrás, ha nem is egyenértékű vele, de a család életben tartását garantálja. És a tanítványok is versengenek. Vannak azért jelenetek, én ide Máté 20-ból a 25-27-et írtam ki. Az egészhez hozzátartozik, hogy ugye valójában itt már csak a Jézusi választ fogják látni a testvérek, de ha elé néznek, akkor a versengés az már előtte kezdődik. És azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy magához hívja őket, és tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoknak és fejedelmeknek és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. A szolga számára, mármint, hogy Ebed Jakve a szolga számára, nem lesz derogáló az, hogy ő szolgál. Mert hogy az Isten alapvetően szeretett szolgálat, és ezt alatt most nem a 21. századi intézményeket értem, hanem azt az agapét, ami automatikusan az Istenből, ahogy közöttünk megjelenik, már szolgálattal keresi meg azt az embert, akinek egyébként a megváltására jön és érkezik. Az Istennek a szeretete, az mindig szolgálatot végez, mindig szolgál egyébként értünk, és az a szolgálat az, ami aztán egy ilyen folyamatos kölcsönhatásba bennünket újra és újra visszahív ehhez a szeretethez. Tehát valójában, amikor a Biblia arról mesél, hogy szolgálat, akkor a legnagyobb minőséget a szolgálatban látja és mutatja meg. És én azt gondolom, hogy a 21. században pont az a keresztény missziónak az egyik legnagyobb hátránya, hogy ezt a szolgálat fogalmat van nagyon sokan nem érzik egyébként magukénak. Mert itt jogokról van szó, megfogyasztásról van szó, meg lehetőségekről van szó nagyon sokszor, és azzal fordít bennünket a Bibliában, meg a Biblia üzenetében szembe az Isten, hogy az ő viszont szeretett szolgálat. És hogy számára ez a két fogalom, ez egymás mellett mozog, és egész egyszerűen a szeretet a szolgálatban jelentkezik meg. Közöttetek ne így legyen, ne a vezetőkre, ne a hatalmasokra, ne a fejedelmekre akarjatok rátolni minden. Ne úgy versengjetek, ahogy ők versengjenek, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ez már egy új szövetségi visszakanyarodás. Vörös Sándornak hoztam ide egy fél sorát. A szolga csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség, érdemes az egész verset adott esetben végigolvasni. Szerintem az individualizmusnak, tehát az én központú gondolkodásnak a Biblia egészen, de kimondottan Krisztus megváltása abszolút ellene megy. Tehát az egyik legnagyobb akadályunk a megtérésben, meg a hitünknek a komolyan vételében saját magunk vagyunk. A Jézus szeretett szolgálata nagyon nem én központú, hanem mi központú, és a szolgálatban látja a szeretetet, és a szeretetben a szolgálatot. Tehát ez nem egy negatív fogalom a Bibliában, sőt azt is mondhatnánk, hogy a szolgálat valójában a bizalom jele. Mert amíg a rabszolgakényszerből szolgál, addig az Isten úgy jön hozzánk közel, hogy ő annak ellenére megbízik bennünk, hogy mi már neki hátat fordítunk, és szolgál nekünk, szolgál közöttünk. Hát akkor ezek után térjünk rá Ézsaiás 42. fejezetének az első 9 versére, amit sok szeretettel olvasok fel a testvéreknek. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népnek, nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, még a törvénynek érvényt nem szerez a földön, danítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ha vágyszemű biblia olvasóknak az első mondat ismerősen senk, hogy ez az én szolgám, akit támogatok, vagy akiben gyönyörködöm, akkor jelentem alásan jól sejtik a testvérek, amikor Jézus megkeresztelkedik, illetve amikor a megdicsőülés hegyén ott van a tanítványokkal, akkor ugyanezek a mondatok hangoznak el. A fordításbeli különbség abból fakad, hogy az evangélisták a szöveget már alapból görögül írták meg, hogy mindenki értse, Ézsaiás pedig még héberül jegyzi le a mondandót. Az evangélisták, amikor egy picit visszapróbálnak utalni Ézsaiás soraira, akkor az akkor elérhető görög fordítást, mármint hogy a héber szöveg görög fordítását ültetik vissza az evangéliumba. De gyakorlatilag ez egy ceremoniális bemutatása a szolgának. Amikor a király vagy az uralkodó elé az etikett szerint behozzák a szolgálattevőt, mondjuk itt mondjuk arra kell gondolni, hogy mondjuk teszem azt, nézzünk egy hétköznapi példát, amikor a király korára való tekintettel egy picit az uralkodásból megpróbál visszalépni, akkor sokszor előfordult az ókorban az, hogy a trónörökösnek adott valami olyan címet, valami olyan titulust és státuszt, ami őt a kormányzásba elkezdte beemelni, és ami politikailag őt elkezdte felhatalmazni a jogszerinti uralkodásra. Ilyen volt például Egyiptomban a kormányzó hercegnek a fogalma. Ez általában akkor jött elő, amikor tényleg mondjuk a fáraó, a király már érezte, hogy ő nem biztos, hogy sokáig trónon tud maradni, és akkor elkezdte úgymond átszervezni a hatalmat. Amikor bemutatják, vagy hát az előléptetés megtörténik, akkor ugye mindig bevezetik ezt a szolgálattevőt. És itt egy picit azt látjuk, hogy Ézsaiás ugyanezzel a rituáléval mutatja be az Isten szolgáját, ezzel már kifejezve és megmutatva azt, hogy az Isten szolgája nincs kimondva a szövegben, csak nagyon erőteljesen érzékelteti Ézsaiás, hogy egyenlő az Istennel, egyenlő az Atyával, így gyakorlatilag ugyanaz történik, hogy ugyanazt a hatalmi kört kapja meg, ami az Istené. És általában ezeknél a ceremóniáknál, amikor földi hatalmak beavatják a következő trónörököst a hatalom gyakorlásba részlegesen, nem csak az hangzik el, hogy elhangzik róla, hogy ő XYZ-nek a fia, ilyen és olyan jogon emelkedik ő kormányzó hercegi titulusra és rangra, hanem az is elhangzik ilyenkor, hogy a kormányzó hercegi státuszához ő milyen hivatali öltözéket és milyen hivatali fegyverzetet vagy eszköztárt kap. Erről majd egy picit később. Itt még csak ennyit hadd emeljek ki, hogy az Isten az ő szolgáját a lelkével ajándékozza meg, a lelkével öltözteti fel. Ha a Károli Gáspár fordítást megnézzük, akkor azért érdemes arra rátekinteni, mert hogy ő ugye azt mondja, hogy ez az én íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam ki, kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek, itt ez a lélekkel való felöltöztetés egy picit erőteljesebben kijön. És akkor én ide írtam, nem kronológikus sorrendben, hanem a megdicsőülés előre véve a Máté evangéliumából a jelenetet, mert hogy ott ugyanez az ézsaiási ige hangzik el, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, jön a beöltöztetés a hatalomba. Mint egy galamb alárezkedik, és őre elszáll, és íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Bizonyos fordítások ezt úgy hozzák, hogy a lélek megnyugodik Jézuson, amikor ő megkeresztelkedik. És ez a megnyugvás, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve egyébként a lélek vele is van. Tehát ez nem egy ilyen időszakos vagy ideiglenes történet, amikor az Isten lelke valami megnyugszik, akkor az rajta is marad. Ide példának például azt tudnám hozni, hogy amikor a sínai félszigeten vándorol a nép, akkor ugye a szövetség sátránál nagyon sokszor megjelenik az Isten lelke, ami leszáll. És főleg, amikor Mózes ott ezt-azt-amaszt majol az Úristennel, akkor felhő veszi körbe a szövetség sátrát, mert hogy az Isten lelke megnyugszik rajta. És amikor az Isten lelke megnyugszik a szövetség sátrán, akkor érdemes megnézni ezeket a jeleneteket a mózesi történetben, mert utána Mózes biztos, hogy valamit mondani fog a népnek. Valami olyat, ami az ő életvitelükkel kapcsolatban, ami az ő istenhitükkel kapcsolatban fontos. Mert hogy a lélekkel való találkozásnak mindig következménye van, és hogyha a lélek leszáll, akkor ott is marad. És akkor itt megint Ézsaiáshoz kanyarodjunk vissza, proto-Ézsaiáshoz, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, mert hogy az egyik legerőteljesebb jézusi proféciát meg ő fogalmazza meg, hogy vesző szállhajt ki Isai törzsgyökéről, aki ugye Dávidnak volt az édesapja, hajtássarja gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, megint előkerül a fogalom, nem véletlen. A bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének a lelke. Mert hogy ez a messiás, aki hozzánk, mint Ebed Jahve, az Úr szolgája érkezik, az az Isten lelkét hozza közénk. És akkor itt csak egy zárójelet szeretnék hozzátenni. Annyira szép, amikor a feltámadott Krisztus szent lelket lehel a tanítványi körre. Ez még pünkösd előtt van. De hogy ez a lélek már megtartja a pünkösdig egyébként a tanítványokat, és a pünkösd óta meg arról beszélhetünk, hogy mindegyikünknek adott az a lehetőség, hogy a lélekkel találkozzunk. És amikor mi a lélekkel találkozunk, és a hitünket komolyan vesszük, amikor a hitünket gyakoroljuk, akkor kedves testvérek, mi azzal az atyával vagyunk kikerülhetetlen kapcsolatban, aki a Krisztust értünk küldte, aki a Szent Lelkén keresztül nekünk ezt az egészet valósággá teszi a mai napig. És aki a saját szeretett szolgálat valóságába hív meg bennünket. Na de, van ám itt Máté evangéliumában egy érdekes rész, Jézus megkeresztelkedése után, mert hogy Máté beszámol arról, hogy keresztelő János azért vonakodik Jézust megkeresztelni. Próbálja visszatartani, mondván, hogy hát nekem lenne szükségem arra, hogy megkeresztelj. És Jézus azt mondja, hogy engedj most, mert így illik minden igazságot betölteni, akkor engedd. Engedd neki, és megkeresztelte. Na, de. A keresztelő János féle keresztelkedés az egy bűnbánati keresztelkedési tradíció volt, főleg az esszénus közösségek gyakorolták, aminek nem az volt a lényeg, hogy egy picit bepancsolták magukat a Jordánban, hanem az volt a lényegük, hogy imádságban, bűnbánatban egy jelképes cselekedettel ezt összekötve gyakorlatilag a bűneiket letették az Úristen elé. A keresztelő János féle keresztséget egy élet során többször is fel lehetett venni, hogyha valakinek úgy adódott az élete, neki szeretett volna valamit megbánni az Isten előtt, erre az esszénus közösségben, meg más tanítóknál is egyébként volt lehetőség. Én egy picit azt gondolom, hogy ez valójában a mi gyónásunknak, ami ugye a lutheri tradícióból egy picit kikapott, de nem Luther miatt, a mi gyónásunknak az elődje. Az a szentség, amivel mi már a keresztelkedésben találkozunk, az a Krisztus miatt már nem egy bűnbánati, hanem egy bűnbocsánati szentség. És ez egy fontos különbség. Mert onnantól kezdve, hogy a Krisztus oda megy Jánoshoz, és azt mondja, hogy engedj, mert így illik minden igazságot betöltenünk, onnantól kezdve ő a mi bűneinket veszi magára. Gyakorlatilag bemosakodik a mi bűneinkbe. Amíg mi kimosakodnánk belőlük, ő bemosakodik a mi bűneinkbe. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egybe von bennünket magával. Van nekünk jogunk lelket kérni, kedves testvérek. Kérdés az, hogy kérünk-e. Lukács evangéliumában mondja az Úr Jézus a következőt, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyittatik, mintha most olvastuk volna, nem is olyan rég. Melyik apa az közületek, aki a fiának kígyót ad, amikor halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? És itt szerintem van egy nagyon fontos gondolat ebben az egészben, amiről sokszor megfeledkezünk. Egyébként derekasan bevallom, hogy én is. Mert hogy amikor a kis kísértéseimmel küzdök, meg amikor a bűnbánat helyett inkább a bűntudat dolgozik bennem, akkor elfelejtem az Úr Jézusnak ezt a nem túl elhanyagolható mondatát, hogy szabad ám szent lelket kérni. Mert hogy ő értünk keresztelkedik be a szolgálatban, és értünk hal meg a kereszten. és nekünk nem kell innentől kezdve a Szent Lelket kizárni az életünkből, hanem jogunk van a saját gyengeségeinkhez ezt a lelket kérni az Istentől, és szabad azt kérni az Istentől, hogy ezen lélek szerint tudjunk saját magunkról, a környezetünkről, a gyülekezetünkről gondolkodni. És gyakorlatilag azért itt azt is látni kell, hogy innentől kezdve ez a lélek, ez valójában nem egyfajta kiváltság, mert hogy Jézus miattunk mutatja meg az áldozatát, vagy mutatja be az áldozatát az Isten szereteteként, és ez valójában, aki a Krisztus keresztjét elfogadja, annak ez a lélek, ez jár. Ha már itt beszéltünk a jogokról, akkor jelentem alásan, a jogokról egy dolgot nem mondanak el sosem a 21. századi jogászok, hogy a jogokkal élni nem lehetőség, hanem kötelesség. Mi az Isten gyermekei vagyunk. Amikor elbizonytalanodik az ember, akkor neki joga megszólítani az Istent, kérni a lelket, de egyfajta kötelesség is, és a kötelességet most nem külső kényszerként szeretném értelmezni, hanem belső motivációként. Azért szólíthatom meg az Istent, mert a legnagyobb áldozatot mutatta be értem. A pazarlás, ha nem teszem. Mert a Krisztus áldozatát pazarlom, hogyha ezt nem teszem. Próbálok egy kicsit pörgetni, mert ahogy látják a testvérek, még mindig csak az első mondatnál tartok. De most lépjünk egy picit tovább. Mert hogy mondottam vala, hogy a kormányzó herceg, amikor a hivatalába beiktatást kap, akkor eszköztárat és fegyverzetet is kap az uralkodótól feladatának ellátására. Az Isten is kihirdeti, hogy az ő ebed Jahvéja, az ő szolgája milyen eszköztárral fog dolgozni, és azt mondja, hogy törvényt hirdet a népnek. És itt egy picit lehet, hogy megakad a szemünk a fordításon, mert hogy Jézusról általában nem a törvény hirdetés az, ami eszünkbe szokott jutni. Na most itt van egy kis probléma. A héberben nagyon sok szó van a törvényre. Az, amit általánosságban törvénynek fordítunk, a legtöbb helyzetben az a Tóra. Ez az Isten törvénye, mint tanított parancsolat. Ha konkrét parancsolatról beszélünk, mint a 10 parancsolat, akkor az a micvá. Akkor van még egy csomó minden más is, lényegtelen, amiről itt most szó van, az a mispát. És a mispát az nem abban az értelemben törvény, mint parancsolat, vagy mint tanítás, hanem mint ami a törvény igazság tartalma. És ez egy nagyon fontos nézőpont szerintem, hogy ez a törvény igazság tartalma, és nem maga a törvény, mert itt nem deklarátumokról lesz szó. Az Isten ítélete az igazság, amiben az Isten akarata tükröződik, és a szolga az, aki betölti ezt a törvényt. Tehát amikor Jézus mondja azt, hogy ne gondoljátok azt, hogy én eltörölni jöttem a prófétákat és a törvényt, hanem betölteni jöttem azokat, akkor pontosan arról van szó, hogy a törvénynek az igazság tartalmának jön érvényt szerezni. Annak az igazság tartalomnak, aminek egyébként az ember a bűnös volt, amiatt nem tud. Tehát a törvény, a Tóra meg a micvá, az rá tud mutatni az én bűnös voltomra, meg tudja mutatni nekem, hogy hol siklottam félre, hogy hol van hiba az életemben, de alapvetően nem tud engem alkalmassá tenni arra, hogy ez ne így legyen. És ebbe buknak egyébként bele a zsidó testvérek, hogy írják a tilalomfákat jobbra-balra, hogy akkor melyik parancsolatot meg törvényt hogyan kell értelmezni, hogy hogyan kell hálaáldozatot meg bűnbánati áldozatot bemutatni, vallásosan, rituálisan, még az is le van írva, hogy szerencsétlen papoknak melyik bojtja, hova kell, hogy lógjon, mikor ezeket a dolgokat végzik, mintha ez adna egyébként üdvösséget, de nem ad. Nem ad, mert a törvénynek nem feladata, hogy bennünket üdvözítsen. A törvénynek egy feladata van, hogy bennünket arra ébreszten, hogy nekünk az Isten igazságára van szükségünk. Nem a magam igazára, meg nem a másik igazára, az Isten igazára, ez pedig a mispát, ami a betöltött törvény, a törvénynek az érvénye, ez pedig majd Jézusnál fogjuk látni. Gerhard von Rádnak van két nagyon vastag ószövetség teológiája könyve. Ha a testvérek nem akarnak teológiára menni, én az elolvasását nem javaslom senkinek. De egy negyed mondatot azért kiírtam belőle, mert szerintem ez fontos, mert hogy ezt a mispátot úgy lehetne értelmezni, hogy helyes vallás. De nem a tekintetben, mint vallási rendszer, hanem mint Isten kapcsolat. Mint helyes Isten kapcsolat, vagyis valójában Jézus itt majd a hitünket jön helyreállítani. Ami nem igazán sikerült az Ószövetség hasábjain, mindenütte senkinek. Igen, és akkor ide kiírtam a Máté evangéliumából, a hegyi beszédből, ugye az 5. fejezet 17. versét. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Vagyis, hogy a mispát, a törvény igazság tartalma minden hívő lélek számára ott legyen. És egyébként az is nagyon izgalmas, hogy hogyan egyszerűsíti le a hegyi beszédben Jézus a törvényt. Tehát van egy, most nem fogom tudni szó szerint idézni, de hogy ott van szó arról, hogy hogyan kell érteni a prófétákat meg a törvényt, és Jézusnak van egy nagyon frappáns válasza, hogy úgy cselekedj, ahogy szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek. Erről szól a proféték, erről szól a törvény és a proféták. Ha az Ószövetség, vagy a Bibliát lefelezzük, és a másik felét lefelezzük, akkor elérünk az Új Szövetség elejére kb. Ezt a gyerekeknek is szoktam mondani. Na most jelentem alással, ezt hogy Jézus Urunk egy mondatban összefoglalta. Mert hogy tényleg ez a lényeg. És betölti, oda rakja azt a mispátot, amit egyébként ő előtte senki nem tudott. És akkor itt már rákanyarodhatunk arra, hogy hogyan fog ez a szolga szenvedni, mert hogy jön a szolga bemutatásának az a része, amikor ez a szolga a jellemzést kap az Istentől, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja a szavát, a meglepett látszálat nem törj össze a füstölgő mincs, és nem mondja ki, hülyen hirdeti a törvényt. Itt megint a mispát jön elő a szövegben, tehát itt konzisztensen Ézsaiás nem a Tóráról, nem a micváról, a mispátról beszél. És hát akkor látjuk, hogy a bemutatott szolgának az öltözete a lélek, a fegyverzete, az valójában az a karizma, amit ő megkap az Istentől, ami az Isten szeretet szolgálatából fakad. És ez a karizma, ez lényegesen más, mint a mindenkori korszellem. Én azt gondolom, hogy ez nem csak az Ószövetség gondolatvilágától ütött el, nem csak a Jézus korabeli zsidó meg római felfogásnak a gondolatvilágától üt el, hanem a miénktől is nagyon sokszor elüt. Mert végtelenül alázatos. És akkor egy utolsó gondolatot szeretnék, és akkor szerintem minden fogjuk folytatni majd legközelebb. Ez Máté evangéliumában a messiási titok, ami végiggyűrűzik gyakorlatilag az egész evangéliumon, számtalan olyan helyzet van, amikor Jézus tesz valami csodát, gyógyít, vagy bármi más, és a szemtanúknak a lelkére köti, hogy légy színe, mondjátok el senkinek. Mert hogy a messiási titok az valahol itt Ézsaiásnál kezd el megfogalmazódni. És ennek a messiási titoknak ebben a karizmában van a lényege. Hogy ő nem lármázva akar jönni, mint valami sztár, mint valami ünnepelt hadvezér, és ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan Jézus események, félreértés ne essék, amikor a tömeg őt nem éjjelzi, vagy nem publikusan fogadja, de hogy a lényeg az nem abban áll a messiásnak, hogy ő egy sztárolandó valaki, hanem valaki olyan, aki csendben is tud az Isten lelkével dolgozni, valaki olyan, aki nagyon személyes dimenzióba hozza nekünk az Istent. A törvény az egy ilyen struktúrába rakja bele, meg a törvény értelmezés és struktúrába rakja bele, ezért mondtam a Gerhard von Rád idézetnél azt, hogy a vallás alatt itt nem mint vallás gyakorlatot, hanem mint Isten kapcsolatot kell érteni, mert valójában ez az egész mispát, amit benne van az Ószövetségben, meg Jézus művében, az mármint, hogy megváltó művében, az valójában pont azt járja körbe, hogy nem attól leszek jó keresztény, hogy minden vallási előírásnak megfelelek. A legtöbb keresztény ember a legtöbb vallási előírásnak nem felel meg. Akkor sem, ha lelkész, akkor sem, ha püspök, akkor sem, ha bármi. A legtöbb zsidó vallási előírásnak nem felelt meg. Nem is fog. De hogy az Isten alapvetően bennünket nem egy vallási struktúrába teremtett, hanem a vele való közösségbe. És amikor a bűneink miatt ez a közönség bomlik meg, akkor az ember lehet, hogy próbálná ezt ilyen vallásos intézményekkel cserélni, pótolni, korrigálni. Mindig el szoktam mondani, hogy én egy dolog miatt irigykedek a római katolikus lélektanra, hogy ha az ember elmegy gyonni, akkor megkapja a penitenciát. És hogyha azt a penitenciát elvégzi, akkor megvan az az illúzió, hogy ki van egyenlítve a cseh. Most evangélikus teológusként nem a katolikusok ellen mondva, főleg, hogy én magam is onnan jövök, és én magam is gyontam hosszú éveken keresztül, azt látom, vagy azt kell mondanom, hogy az Istennel való közösség az nem a vallási struktúrákon keresztül lesz kiegyenlítve, hanem az Isten áldozatából. Abban az áldozatból, amit ő szolgálattal tesz le elénk. És csak annyit kér, hogy fogadjuk el. Hogy vegyük komolyan. Hogy amikor nem megy, akkor kérjetek lelket. És kaptok. Na és akkor itt egy picit megállok, mert még szerintem van hátra 25-30 dia. Nem gondoltam végig, amikor a Ebed Jahve himnuszokat kitaláltam egy húsvét elé az énekek énekét felvezetvén, hogy ez nekem ilyen szerelem témám lesz, de most már ezzel együtt élnek a testvérek, mert még van belőle 4 hátra. Úgyhogy most megállok, és hát ha van hozzászólni való.